153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Mándit Lászlóval beszélgetek, a Kiskun Tánc Együttes vezetőjével, táncpedagógussal. Köszöntelek szeretettel, Laci.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Meg kell valljam őszintén, hogy személyesen érintve vagyok ebben a riportban, hiszen a tánc élményéről, közösségképző, csodálatos erejéről fogunk beszélgetni, és be kell valljam őszintén, hogy körülbelül másfél két hónapja én is párommal együtt aktív tagja vagyok a te egyik nagyon virágzó csoportodnak, a szenioroknak, mondjam így, a Szél Rózsának, és magam is átérem személyesen, milyen csodálatos dolog ez. Na szóval, a Kiskun Tánc Együttesről mesélj, hány csoportból áll ez az együttes?
Szerencsére nagyon-nagyon sokrétűek vagyunk. Itt vannak azért ilyen átfedések, összemosódások. Nem tudom, hogy hallgatók tudják-e, de én főállásban a művészeti iskolában dolgozok táncpedagógusként, és a művészeti iskola keretein belül tanítok gyermekeket táncolni. Ott több csoportom van, körülbelül 80-100 gyermek jár hozzám az iskolai keretek között, és azért mondom, hogy vannak átfedések, mert a művészeti iskolás táncosok és a Kiskun Tánc Együttes utánpótlása az így összemosódott. Tehát, hogyha így nézzük, a Kiskun Tánc Együttesnek van gyermek, ifjúsági és felnőtt csoportja, és van a Szél Rózsa tánccsoportja, amit hogyha összeadunk, hogy összesen olyan 130-140 fő.
Hát akkor majdnem a legnagyobb létszámú csoportok közé tartoztok, mint civil egyesület, mint Kiskunhalason. Ez fantasztikus eredmény. Azt gondolom, ebben nagyon benne van a te személyiséged, hogy egyrészt tudod inspirálni, motiválni az embereket, vagy olyan jó embereket gyűjtöttél magad köré, akik már ezt tulajdonképpen segítik tovább. Említetted, hogy nagyon szép versenyeredményeket hoztak nem olyan régiben a tanítványaid. Meséljünk erről, mielőtt belevágunk itt a lélektanába a táncolásnak.
Igen, igen. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy az egyik táncosunk, a művészeti iskola növendéke, Ábrahám Bence, az országos gyermekszólótánc verseny regionális válogatóján kiemelt aranyminősítést szerzett, ami arra jogosította fel, hogy az országos döntőbe is alanyi ágon bejutott, és képviselheti városunkat, iskolánkat.
Hát ez nagy dicsőség és nagy büszkeség a városnak is. Néptáncról beszélünk, fiatalembert említettél. Ez azt jelenti, hogy nincs táncos párja egyedül, vagy hogy működik?
Ez egy szólótánc verseny. Nálunk a néptáncban egy picit másként működnek a dolgok. Hogyha hallgatók nyelvezetére szeretném lefordítani, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az országos szólótánc verseny, ez olyan, mint amikor valaki megnyer egy országos bajnokságot. Ezt öt helyszínen megelőzik válogatók, és a válogatókról a legügyesebbeket, legeredményesebbeket juttatják el az országos döntőbe, és az országos döntőben pedig csak első helyezést osztanak ki, vagyis aki megnyeri, vagy megnyerik, mert többet szoktak kiadni, azok ezüst pitykés, vagy gyöngygalléros táncosok lesznek, nálunk kicsikét mások az elnevezések. Azért mondom, hogy nincs második, meg harmadik helyezett, és ez egy országos bajnoki címnek felel meg, van gyermekek részére, ifjúsági korosztály részére, és a felnőttek részére is van kírva. A felnőtteknél az országos szólótánc versenynél aranysarkantyút, vagy aranygyöngyöt lehet nyerni a lányoknak.
Tehát akkor lányoknak is van szólótánc verseny. Mielőtt belevágunk továbbra is a mélyébe, hogy miért is gyönyörű ez a tánc, és mi mindent rejt magában, nagyon sokszor találkoznak veletek a hallgatók itt a városban, illetve a város környéki rendezvényeken. Mesélj nekem, hogy hol szerepeltek, hol fognak legközelebb találkozni veletek a hallgatók, hol találkozhatnak?
Nincs okunk panaszra, szerencsére, mivel elég sokrétű a tánccsoportunk, eléggé ismertek vagyunk, nagyon sok felé hívnak bennünket. Nem telik el szerintem olyan hétvége, hogy valamelyik csoportomnak, valamelyik korosztálynak ne lenne valahol fellépése, vagy szereplése, vagy versenye. Múlt hétvégén is két fellépésünk volt, az ifjúsági és a felnőtt csoporttal a Halasi Borodvaron léptünk fel, és táncadat is tartottunk a nagy közönségnek. Másnap a kertvárosi iskolás gyerekcsoportommal léptünk fel a kertvárosi iskolába, a Kurucvitézek Hagyományőrző Egyesület rendezvényén. Ami fontosabb megemlítésre méltó, 19-én fogunk elutazni, kb. 50 fővel egy versenyre, gátérre, ahol a gyerek és az ifjúsági csoportomat fogom szerepeltetni, csoportosan és néhány tagot kiemelve, szólistaként is, fiúkat is, lányokat is, nem csak fiúk vannak, vannak páros szóló versenyek is, és most arra készülünk nagyon-nagyon nagy erőkkel, mert azért mind csoportban, mind szólóban is helytállni zenében, táncban, térformában, motivikában azért ez elég fárasztó, és ugye azt is hozzá kell tenni, mindenkivel külön-külön kell foglalkozni, és ez még az időt is nagyon behatárolja, hogy akkor melyik szólópárral, mikor tud az ember próbálni, mikor szorítunk rá időt neki, és mikor jó nekem, és mikor jó. Reméljük, hogy onnan is majd esetleg be tudunk számolni nagyon szép eredményekkel. Utána több helyre is hívtak bennünket, de nem készültem dátumokkal, mert több rendezvényre is hivatalosak vagyunk, az biztos, hogy 27-én a Városi Életnapon szintén fognak bennünket látni.
És hát jól megszokott programja a városnak, hogy év végén önálló rendezvényen léptek fel a moziban. Innen fogjuk folytatni, mert azt gondolom egy fantasztikus kincs maga a táncolás, a népzene. Erről fogom kérdezni Mándit Lászlót, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat! Mai magazinunkban folytatom a beszélgetést Mándit Lászlóval, a Kiskun Tánc Együttes vezetőjével, táncpedagógussal. Ugye itt bevallottam az előző blogban, hogy nagyon nagy örömömre én is tagja vagyok férjemmel együtt, most már 2 hónapja a Szél Rózsa csapatának, amely a Kiskun Tánc Együttes szenior tagozata, és olyan élményekben van részünk, amiről nem is álmodtunk. Tehát én azt gondolom, hogy valami olyasmi történik egy ilyen közösségben, amire mindenki vágyik. Mitől van az, hogy ilyen fantasztikusan virágzó ez a csoport? Hiszen itt beszélgettük a szünetben, hogy 41 aktív tag van, Facebook csoport, kommunikálnak, közös programok. Mesélj nekem, Laci, mi a titok nyitja, és mikor indult?
Hát próbáltam végig gondolni, mitől működik, és mitől jó. Ennek nagyon-nagyon sok tényezője van, és nem is biztos, hogy a legfontosabbakat fogom felsorolni. Annó 3 éve alakult meg a tánccsoport. Olyan jelleggel próbáltuk életre hívni, hogy akiknek nem volt lehetőségük fiatalkorukban elkezdeni valamilyen szinten a táncot, azok sem maradjanak le erről az élményről, és megkérdetésre került, és azóta is működik töretlenül, és nagyon-nagyon virágzóan. Lehet, hogy az egyik nyitja a dolognak, hogy nincsenek kötöttségek. Ez teljesen önkéntes alapon működik. Nincs ilyenek jelenléti évek, hogy most ki, mikor jár, hogy jár. Mindannyian felnőtt tagok, gyermekeik, családjuk van, munkájuk van. Nem is próbáljuk beosztani az ő idejüket, mindenki érzi a fontossági sorrendet, és el tudja dönteni, hogy akkor most van ideje, szeretne jönni, rá tudja szállni az időt, vagy most éppen a gyerekével kell foglalkozni, vagy a munkahelyével. És ez a kötetlenség, ez inkább feldobja az egészet, mint hátráltatná. A másik dolog pedig szerintem számomra az, hogy próbálunk jó kis közösségi élményeket, programokat, lehetőségeket nyújtani számukra, ahol össze tud kovácsolódni a társaság. A harmadik dolog, hogy szerintem nagyon befogadó csapat vagyunk, bárkit szívesen és szeretettel látunk, és ez a fajta nyitottság, befogadókészség vonza szerintem a többi embert.
Én mind a háromnál bólogattam, itt nem látták a hallgatók, mivel hogy személyesen is átéltük ezt, hogy gyakorlatilag belecsöppentünk a történetbe 2 hónapja, és hogy fantasztikus nyitottsággal, közvetlenséggel fogadtak a tagok, tehát abszolút le tudom igazolni, hogy így van, és már a városban 1-2 nap múlva megismertek és köszöntek, és gyakorlatilag barátként, közösségi tagként bántak velünk. A közösségépítésről mesélj nekünk, ugye Lélekmód magazinban vagyunk, tehát egy kicsit a gyökerét nézzük a dolgoknak. Te magad közösségi embernek tartod-e, és hogyan működik jól egy ilyen közösség? Mesélj nekünk titkokat, mások, akik esetleg közösségépítésben vannak.
Hát ezt nehéz megfogalmazni. Nagyon nem is kell, mert én kéz dologként kapom ezt az egészet, mert maga a néptánc egy közösségépítő dolog. Vagyis, hogyha elkezdünk táncolni néptáncot, azt általában közösen végezzük. Itt nem egyének vannak, individuumok vannak, hanem itt közösen kell dolgoznunk. Egymással kell dolgoznunk, hogy közösen lehessünk sikeresek. És ez nagyon-nagyon tudja építeni a társaságot. Persze az sem mellékes, amikor bemegyünk a próbaterembe, és végig dolgozunk 2 óra hosszát, és közösen izadunk, és közösen fáradunk el, vagy netalántán, amikor pár cserék vannak, megismerjük a másikat, vele is táncolunk, kialakulnak olyan kapcsolatok, amik elősegítik ezt az egész dolgot. És hogyha elmegyünk egy rendezvényre, és ott közösen szerepelünk, vagy szórakozunk, az még inkább tud rátenni egy lapáttal. Úgyhogy ezek ilyen kész dolgok, amit maga a néptánc hoz magával, úgyhogy nekem ezért annyira sokat nem kell dolgoznom.
Azt esetleg hangsúlyozhatjuk a hallgatóknak, hogy az a nagyon jó, ugye említetted, hogy nincsenek kötöttségek, hogy ez nem fellépős csoport direkt módon, tehát nem kell halálra izgulni magát a társaságnak, hogy kész vagyunk-e a darabbal, mert a táncházakban tulajdonképpen valóban megéri ez a csoport, ahogy mesélik a táncolás élményét, tehát nem fellépésre készülnek, hanem egy közös táncházra készülnek, ahol tulajdonképpen egy baráti beszélgetés és táncolás van. Én azért azt elmondhatom, hogy nyilván a néptánchoz nem értek annyira, csak most kóstolgatom, de hogy te nagyon ügyesen tanítasz. Erről mesélj egy kicsit. Én azt látom, hogy nagyon sokszor állsz meg, és gondolod végig, hogy annak a csapatnak, aki nem profi, hiszen itt azért a nagy része nem profi a Szél Rózsa társaságnak, hogyan lehet lebontani egy-egy táncot, hogy élményt adjon, ne csak fáradtságot és esetleg sikertelenséget. Erről fogunk beszélni a következő blogban. Hallgatóink, maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Mándit Lacival. Ugye Kiskun Tánc Együttes vezetője vagy, de most egy picit hazabeszélünk, hiszen a Szél Rózsa csoportnak néhány hete, hónapja már én is tagja vagyok a férjemmel együtt, és engem lenyűgöz, ami ott történik. Eleve a közösségképzésnél ugye 2 óra a heti próbaidő, és 2 nagyon jól leizzasztó próbáról van szó, 2 részben történik, de hogy közül mindig van egy kis köszöntés. Ez például nekem nagyon tetszik, hogy a közösségnek mindig van tagja, akinek vagy névnapja, vagy szülinapja, és egy kis pogácsa, és egy kis üdítő, és akkor egy kis beszélgetés. Ez egyébként magától alakult ki, vagy volt benne egy kis tudatosság, hogy akkor ez is része legyen a csapatnak?
Ez teljesen spontán dolgon működik. Az a szerencsék, hogy mivel sokan vagyunk, mindig adódik valami lehetőség az ünneplésre, mert valakinek tényleg vagy születésnapja, vagy névnapja van. Így összeadódnak ezek a dolgok, de ez teljesen önálló alapon működik, hogy bejönnek a táncos tagok, és ők szeretnék megosztani ezt a dolgot a többiekkel is, mivel hogy tényleg egy közösséget alkotunk, és szeretnék, hogyha a többiek is részesei lennének ennek a dolognak. Úgyhogy ezt senki nem szervezi, sokszor én is csak meglepetéssel, és akkor szerzett tudomást róla, hogy már megint ünneplünk valakit, és megint valakinek köszönő beszédet kell tartanom, de ezek nagyon szép dolgok, és nagyon jók.
Amikor legelőször csatlakoztunk a csapathoz, tudom, nőnap volt, én a férjemtől nőnapi ajándékként kaptam, hogy elmentünk ebbe a csoportba, és ott ragadtunk, hála az Úristennek, meg a csoportnak, és tudom, hogy ott például a nőnapi köszöntés is volt, tehát a leányoknak, asszonyoknak virágot adtatok, és nekem rögtön az jutott eszembe, hogy a hétköznapi életünkből sajnos most már egyre jobban kikopó szertartások és rítusok, köszöntéseknek milyen gyönyörű helye ez, és hogy tulajdonképpen ezek a köszöntések nem csak önmagukban jók, hanem ezek a rítusok, amik tulajdonképpen a néptáncban is benne vannak. Ott tartottunk az előző beszélgetésben, hogy én azt látom, hogy néha-néha megállsz tánctanítás közben, és azon gondolkodsz, hogy hogyan tudnád ezt úgy elmondani, ezt a lépést, nem egyszerűek azért a néptánc lépései, hogy azt a lehető legkönnyebben meg tudják tanulni az ott levők. Mesélj erről.
Hát ez így jön ösztönösen belőlem, hogy próbálom úgy tanítani, próbálom úgy átadni a dolgokat, hogy az a sokszínű társaságnak mindenkinek próbálok eleget tenni, és mindenkinek egy picit a szájíze szerint formálni a dolgokat, hogy meg tudja tanulni azokat a lépéseket, és minél könnyebben rá tudja vezetni arra, mert különbözőek vagyunk, valakinek az egyszerűbb, hogyha odaállok és megmutatom, valakinek le kell bontani, valakinek valamihez össze kell kapcsolni, teljesen különböző, és így próbálom mindenkinek személyre szabottan tanítani a lépéseket, táncokat, mert az a cél, hogy meg tudja tanulni, később tudja hasznosítani, és örömet tudjon általa érezni, kapni, hogyha elmegy egy rendezvényre, és büszke lehessen arra, hogy én ezt is el tudom táncolni, és örömmel töltse el az a gondolat, hogy ő ilyen és ilyen lépéseket, táncokat táncol.
Én azért is csatlakoztam ehhez a csapathoz, mert szerintem nagyon kevés olyan tevékenység van ma, amiben megérintjük a másikat fizikailag, ahol nyilván sokan edzenek, sokan futnak, és ez mind nagyon-nagyon tök jó, de hogy ezek valahogy mindig egy picit egyéniek, tehát nincs testi kontaktus, ami szerintem nagyon kikopott szintén egy csomó mindennel együtt, és az, hogy a párok tulajdonképpen itt egy nagyon közös élményt tudnak szerezni, ez egy olyan kincs, ami nagyon ritkaság. Az örömszerzésre visszatérve, hiszen ez önmagában örömet okoz a táncnak ez a vonulata. Azt látom, hogy most például a meséld el, hogy mit tanul a csoport, hiszen az egyfajta tánc, és én azt látom, hogy mindig beleraksz a végén egy másfajta, régebbi táncot, amikor azt látod, hogy most elfáradt a csapat, esetleg nem ment most át annyira jól a mai lecke, hogy mégis öröm legyen. Ezt hogyan szoktad fölfűzni?
Hát nagyon változóak a próbáink. Nem szoktam úgy általában nagyon tervezni előre, hanem mi mindig az adott szituációhoz igazítom a próbákat, hogy látom, hogy a táncosaim most befogadókészek, akkor tudunk többet tanulni, vagy fáradtabbak, akkor picikét inkább ismétlünk, vagy más lépéseket tanulunk, vagy akkor most akkor legyen egy kicsit ilyen örömszerzés, és akkor átnézzünk olyan táncokat, amiket már az elmúlt 3 évben elsajátítottunk, és ilyen bulizós jelleggel a végén átismételjük őket. Úgyhogy ez teljesen változó minden egyes próbán, de azért törekszek arra, hogy ne az legyen, hogy egész végig csak tanulni, ez eléggé fárasztó tud lenni, hanem akkor mindig történik a végén egy visszacsatolás a régebbi táncokra, mert az is fontos, hogy azt se felejtsük el, és akkor ez egy picit lelazítja őket, és közben még fejlesztő hatással is van.
Ugye Szél Rózsa, szenior csapatról beszélgetünk, és az is nagyon tetszik nekem, hogy ez nyilván már a közösségen múlik, tehát, hogy nincs egy ilyen elitista szemlélet. Tehát, hogy teljes nyugalommal táncol az is, akinek nem megy még a 20. alkalom után sem, de mégis örömet talál benne. Ez megint csak tudatos, hogy nincs egy ilyen elitista szemlélet a csoportban, vagy pedig ösztönös, hogy elfogadod azt is, aki még a 20. alkalom után sem táncol jól.
Mindenkinek teljesen más az indítatása, hogy miért kezdett el táncolni, hova szeretne eljutni vele. És mivel nincsenek kötöttségek, nincsenek fellépéseink, nincsenek versenyeink, ezért teljesen mindegy a mi szempontunkból, hogy ki milyen szintet képvisel, mindenki a saját szintjének feleljen meg, és azt, hogy saját szintjének próbáljon eleget tenni, és nekem akkor is jó, hogyha valakinek 20. alkalom után sem megy a lépés, de látom, hogy jól érzi magát, meg örül, hogy ott lehet, akkor én már boldog vagyok. Ugyanúgy, mint annak is, aki rögtön megtanul mindent elsőre, és mindent elsőre táncol, ilyen szempontból nem teszek különbséget a táncos tagok között.
Ezt tanúsíthatom, hogy így van. Tovább fogjuk folytatni a beszélgetést Mándit Lacival, a Kiskont Táncegyüttes vezetőjével. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel. Mai magazinunkban a néptáncról beszélgetünk. Beszélgető partnere Mándit Laci, a Kiskun Táncegyüttes vezetője, táncpedagógus. Amiről most beszélgetni fogunk, és kérdezni foglak, Laci, az a férfi szerepe. Én azt látom, hogy ma nem hibás senki, de a szétszakadt családok miatt kevés férfi minta van a gyerekek előtt, kevés férfias munka van, hiszen már nem kell leölni a disznót, nem kell nagyon veszélyes helyeken helytállni, tehát egy csomó helyen sérül a férfiak szerepe. A táncban én most azt tapasztalom, például van a verbunk, amikor csak a férfiak táncolnak, és megmutatják, hogy ők milyen ügyesek, vagy egy csomó helyen ez megjelenik, és ez egy nagy misszió. Mesélj erről nekem, a néptáncban milyen szerepe van a férfinak?
Nagyon nagy és nagyon fontos. De hogyha most nem szeretném viccelődni ezt a dolgot, picit beszélnék másról is, a közösség építéséről. Ugye, ahogy mondtuk, ez csoportosan történik általában. Együtt dolgozunk, együtt táncolunk, együtt kell dolgoznunk a sikerért, és ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon fontos lenne sokak számára, főleg a mai világban, amikor már a gyerekek is nem az utcán játszanak, vagy az udvaron, hanem a számítógép előtt ülnek, vagy a televízió előtt. Ha beszélni akar a barátjával, akkor küld neki egy messenger üzenetet, vagy egy SMS, vagy valamit. Ezért nagyon-nagyon fontosak az ilyen lehetőségek, az ilyen terek, mint például a néptánc. A másik nagyon fontos dolog, amit te is említettél, ezek a férfi és női szerepek, amik nagyon-nagyon elkülönülnek a néptáncban. Ugye azt gondolom, mindenki tudja, hogy a néptánc az egy régi keletű tánc, még abból a korszakból származik, ahol még a férfiak voltak a domináns felek, és hát ez nagyon-nagyon kiütközik a táncban is. Férfi táncaink vannak a táncokban, a férfiak vezetnek, a férfi az irányító, és a néptáncon keresztül ezt nagyon jól lehet megtanulni, alkalmazni, egy picit visszaidézni a férfiak számára.
Én azt látom, hogy ez tökéletesen meg is valósul. Tehát a csoportban lévő férfiaknak felcsillan a szeme, amikor azt mondod, hogy na, akkor most verbunk van, a lányok gyakorolnak, asszonyok, amit gondolnak, de a férfiakat magad köré gyűjtöd, és akkor a ütiteket, bokátokat, lábatokat, földet, tehát hogy egyszerűen olyan férfi virtus adódik vissza ennek a férfi körnek, aki ott körbevesz téged, ami valami nagyon ősi, nagyon létező, de nagyon elfeledett és mélyről előhúzott készség, képesség.
Én is megdöbbenve tapasztaltam, hogy mennyire fontos a csoportban lévő férfiak számára, hogy legyen egy külön férfi tánc, hogy megmutathassák magukat külön is. Persze ez teljesen érthető, hát azért alakultak ki ezek a férfi táncok, hogy a férfi tudjon villogni a nő, mert minden a nőkről szól, tudjanak villogni a nők lányok előtt, és meg tudják mutatni, hogy ők miben különböznek, miben másak. De megdöbbentő volt azt is tapasztalni, mennyire igénylik a fiúk, és nem csak ezért, mert itt vannak azért házas emberek, akiket lehet, hogy nem ez motivál elsősorban, hanem az, hogy azok a ritmusok, azok a formák, az az érzés, amikor egy férfi kimegy és egyedül táncol vagy csoportosan, ez nagyon kellett a fiúknak, és mindig visszakanyarodok arra a dologra, hogy nem véletlenül alakultak ki ezek a táncok, nem véletlenül alakultak ki ezek a zenék, nem véletlenül vannak ilyen és olyan jellegű táncolink, hogy most férfi tánc, páros tánc, lánytánc vagy valami, ez hosszú-hosszú évszázadok eredménye, és ezt mi formáltuk saját magunkra. Mi magyarok a saját mentalitásunkra, a saját habitusunkra, a saját közösségeinkre alakítottuk rá a táncainkat, és ez még ma is működik.
Hát igen, tulajdonképpen itt egy fantasztikus kincs van, amiben csak bele kell kapcsolódni, mint az Avatar filmben, amikor a nagy energiára rákapcsolódnak, tulajdonképpen hát itt is azt érzem, hogy van valami olyan kincs, amiben tulajdonképpen belekapcsolódnak, és élővé válik azáltal, hogy letáncoljátok. Amikor ugye a férfiak ütik a térdüket, bokájuk, az a sok-sok feszültség, ami az életben bennük van, végre kiadódhat férfiasan. Nagy misszió ez. Most tegnap például láttam egy vetélkedő műsort, ahol például a nő simán lenyomta a pasit, szegény Sebestyén Balázs nem győzte megmenteni, hogy legalább két szót merjen beszélni a férfi. Te hogyan érzékeled, ugye te már 3 év óta látod ezt a csapatot, erősödnek, bátorodnak a férfiak?
Biztos. De bár én ilyen szemszögből nem figyeltem, mert...
Nem végeztél utótanulmányokat?
Nem, 20 éve foglalkozok ezzel a dologgal, és kicsi gyerekektől kezdve felnőttekig. Számomra ez látható, és így nem rökönyödök meg rajta. Inkább a fiatalabb gyerekeken látom, a fiatalabb fiúkon, lányokon, ahogy elkezdenek táncolni, és még nincsenek meg ezek a határok, és később, hogy szépen kialakulnak ezek a szerepek, a férfinői szerep.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Mándit Lászlóval, a Kiskun Tánc együttes vezetőjével. Arról fogom kérdezni, hogy a polgári tánc és néptánc, amúgykor beleszaladtunk a Szél Rózsa együttesben, egy ilyen beszélgetésben, hogy egy kicsit mesélj nekünk majd erről, mit is jelent egyik és a másik. Zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Mándit Lacival, a Kiskun Tánc Együttes vezetőjével, a tánc lélektanáról, missziójáról, mi mindent tanít nekünk. Az összehangolódás is nagyon tetszik nekem, tehát, hogy itt, amikor táncolsz, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni a párodra, tehát gyakorlatilag nagyon össze kell hangolódni. Ez is nagy hiány ma szerintem. Mesélj egy picit erről az összehangolódástról.
Természetes dolog a táncban, mivel hogyha nem hangolódnak össze a párok, akkor nem tudnak együtt mozogni, nem tudnak együtt dolgozni. Pont ezért nálunk nem csak, hogy a páros tánc van előtérbe helyezve, hanem azért nálunk vannak párcserék is, mert azt is könnyű, hogy ha mindig ugyanazzal a partnerre táncolok, akkor már ismerem a rezdüléseit, a mozdulatait, tudom azt, hogy ő most valószínűleg mit fog csinálni, meddig fogja felemelni a kezét, vagy meddig fogja eltolni tőlem, és ezért fontosak azok, hogy legyenek párcserék, másokkal is táncoljunk, mert más emberekhez másként kell alkalmazkodni, például egy férfinak másként kell vezetni egy másik hölgyet, vagy egy hölgynek másként kell alkalmazkodni ahhoz a fiúhoz, és esetleg olyan dolgokat kell vele táncolni, amit előtte nem szokott meg, és ez nagyon-nagyon segíti ezt az összehangolódásos dolgot.
Ezúton biztatom is a hölgyeket és urakat is, hogy bátran jöjjön bárki, aki most kedvet kapott, mert hogy nincs gond, ha nincs párja, mert itt majd lesz, és váltani is fog, ahogy mondtad. Ez egy fantasztikus dolog szintén az összehangolódás missziója. Ígértük a hallgatóknak, hogy egy picit beszélni fogunk, amiről én is gyakorlatilag most szembesültem, hogy van néptánc, és van van polgári tánc. Mesélj erről, Laci.
Hát ez ugyanúgy benne van a néptáncban, de azt kell tudni, hogy ugye voltak olyan időszakok, amikor különböző táncmesterek járták az országot, és próbálták a divattáncokat tanítani a falusi kultúrában is. És a falusi ember mit csinált? Megtanult egy pár dolgot, és berakta a saját táncába, és így kialakultak különböző táncok. Ezek legtöbbször vagy mókás, lakodalmi táncok, bizonyos rendezvényekkor táncolták el, de pont ebből kifolyólag nem annyira komplexek, könnyebben megtanulhatóak, könnyebb formailag megvalósítható dolgokat tartalmaznak, ami hamarabb okoz sikerélményt az embernek, és hogyha olyan táncanyaggal foglalkozunk, ahol vannak ilyen jellegű táncok is, amiket esetleg még a mai napig alkalmaznak vagy használnak, akkor szoktunk ilyeneket is tanulni, és nagyon szokták szeretni a táncosok, mert könnyen megtanulható, könnyű formailag, és hát ez nagyon jó levezetésnek, egy ilyen utolsó, végső bulizásnak a tánccsoportban.
A Szélrózsa Tánc Együttesről beszélünk, hiszen most egy kicsit hazabeszélek, amelynek most már 2 hónapja én is nagyon lelkes, kevésbé ügyes, de nagyon lelkes tagja vagyok a férjemmel együtt, és gyerekek is vannak. Tehát ugye említetted mindig az elején, amikor beszélgettünk, hogy a Kiskun Együttesben van ugye gyermek, ifjúsági, felnőtt csapat is, és hogy nagyon sokszor a gyerekek, az ifisták jönnek és tanítják a 40-50 éves korosztályt, hogy ez is olyan nagyon érdekes. Ez hogy működik? Te hívod őket, hogy segítsenek táncolni az idősebb szenioroknak, vagy maguktól, mert hogy anya-apa tagja ne tántán a Szélrózsának?
A gyerekek azok úgy járnak, hogy a szüleik járnak táncolni, és esetleg elkísérik őket, mert amíg anyu vagy apu táncol, addig ne legyenek felügyelet nélkül. Sokszor ők is bekapcsolódnak a táncba, de az ifjúsági csoportos táncosaim közül nagyon sokan azért járnak, hogy esetleg olyan táncokat tanuljanak meg, amikkel még az ő csoportjuk nem foglalkozik, és ez a tanítás jelleg, ez csak az úgy történik, hogy néha felkérem őket is táncolni, legyen egy kis sikerélményük, legyen egy kis boldogság, hogy akkor velem is tudnak táncolni, de ugye a tanításra a Kiskun Tánc és felnőtt csoportjából szoktam hívni párokat, akik szintén nem annyira idősek, mivel hogy a Kiskun Táncvétes is egy középiskolás, egyetemista, fiatalokból álló táncsoport, de egy nagyon változó, én próbálok mindenkivel táncolni a próbákon is, mert egymás táncából, egymás hibáiból, egymás jó dolgaiból is ugyanúgy tudunk tanulni, mint hogyha mi saját magunk végeznénk.
Én magam is tapasztaltam, hogy a tánctanítás és a közös egymás tanítása is működik. Volt olyan táncos tag, aki észrevette, hogy például az én lépésemben mi a hiba, amire én nem jöttem rá, vagy nem vettem észre. Laci, nagy misszió az, amit csinálsz, amit csináltok. Kívánok hozzá nagyon sok sikert, és hát reméljük, hogy a lakosok nagyon sokszor fognak találkozni veletek, illetve kívánok sok plusz tagot még, aki ebben a csodában és kincsben részesül. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, és hogyha már ennyit beszélgettünk a Szélrózsa Táncsoportról, akkor a végén azért hagyd mondjam el, hogy a Szabadkai út egy szám alatt tartjuk a próbáinkat minden csütörtökön 6-tól 8 óráig, és ha bárki kedvet kapott hozzá, akkor sok szeretettel várjuk. Köszönöm szépen.
Mándit Lászlót hallották.